én gondolkoztam azon, hogy én tényleg így belevágjak ebbe a frontpolitika elnevezésű dologba, akkor nekem volt egy idézet, ami engem nagyon motivált ebben, és azt most el fogom mondani, ez egy Orbán Viktor idézet.
Na halljuk! Még nem volt ebben a műsorban Orbán Viktor idézet.
Nem, Istennek. Voltam 3,5 évig rezidens az egyes női klinikán, szülésznőgyógyász szakirányon. Én nagyon szerettem, de hogy azt éreztem, hogy én így a rendszer szeretném megjavítani. Férfi kollégáimnak fél órán keresztül kellett magyaráznom arról, hogy igenis miért kell több uniós pénzt költeni közvilágításra, mert nekem teljesen más érzés átmenni egy parkon, mint neki. Egyre több országban látjuk azt, hogy ezek az autokratikus, populista vezetők egyre nagyobb teret nyernek, és Európán belül hergelnek Európa ellen. És hogyha erre Európának nincsen eszköze, csak annyit tud mondani, hogy légy színe, csináld, akkor ez a közösség belülről fog szétrohadni. Ez senkinek sem az érdeke. Ez érzésre emlékszem, hogy amikor beléptem ebbe az épületbe, hogy úgy voltam, hogy úristen, hogy így szeretnék dolgozni. Hogy valamiért egy LMP-s európai parlamenti látogató csoportba keveredtem. Tényleg? Valami hajrom hívhatott meg, mert nem tudom összerakni, hogy én mit kerestem ott.
Sziasztok! Ez itt az Amiről Anya Nem Beszél 13. adása, és ma ismét egy nagyon érdekes vendéggel érkezünk nektek. Cseh Katalin Katkát hívtuk el, a Momentum Európai Parlamenti képviselőjét, a párt alelnökét. Málnával ma Katkával fogunk beszélgetni. Sziasztok lányok, szia Málna, szia Katka!
Sziasztok!
Szia Luca!
Szia Katkáról, azon kívül, hogy európai parlamenti képviselői már 4,5 éve, illetve a párt alelnöke is egy bő éve, azt kell még tudni, hogy Katka egyébként orvos és egészségügyi közgazdász is, illetve a műsorra készülve megkérdeztem a kollégáit, hogy milyen Katkával dolgozni, mit mondanának ők Katkáról, úgyhogy ezt fel is olvasom nektek, az egyik kollégája a szájából Katka a következőképpen írható le. Én mindig is büszke voltam arra, hogy sok nagyon keményen dolgozó csajt ismerek, de Katka az egy külön dimenzió. Jogalkot, hajnali géppel jár Brüsszelbe, és nem egyszer késő este is még felszólal, és mind bel, mind külpolitikai kérdésekben hihetetlenül felkészült. Katka mindemellett 2 kutyusnak az anyukája, saját bevallása szerint a Spotify lejátszási listája egy ősrobbanás, görög saláta rajongó, és azért kezdett politizálni, hogy az Európai Parlamentben politizálhasson, legalábbis ezt gondolják a kollégák, de ez mindjárt ki fog derülni, hogy így van-e, politikai kérdésekről is, ahogy ezt már tőlünk megszokhattátok, emberi kérdésekről is fogjuk a Katkát faggatni.
Engem az ősrobbanás érdekel
a legjobban. Az ősrobbanás érdekel a legjobban, Spotify-ilag jó, erre is ki fogunk a magán résznél térni, szóval hallgassatok, nézzetek minket ma is szeretettel. Katka, tudnod kell, 13. adásban vagyunk, több vendégünk volt már, politikai területről is volt már vendégünk Donát Anna, illetve volt már vendégünk Soproni Tamás is. Nagyon eltérő 2 karakter olyan tekintetben, hogy Donát Anna ugye már lényegében a családjából is hozta magával a politikai örökséget. Soproni Tamás viszont egy teljesen másik karrierútból futott be ide, úgyhogy ez nálunk most már hagyomány, hogy ezt mindenkitől megkérdezzük, hogyan kerültél te orvosként a politikai pályára?
Hú, hát mindig az jut eszembe, amikor drága édesanyám a pályaválasztási dilemmáim közepette, amik nagyon sokáig tartottak nekem, azt mondta, hogy lányom, bármilyen támogatlak, legyél, ami szeretnél, csak egy dologra kérlek, hogy ne legyél politikus.
Nagyon jó.
És így elég alacsonyan volt ez a léte, még ezt se sikerült megugrálom.
Jézusom, és hogy van vele ő azóta? Megbékélt?
Szegénynek szerintem elrontottam az életét, mert amióta én politizálok, ő nagyon aktívan követi a híreket, és előtte egy végtelenül kiegyensúlyozott, boldog jogaoktató volt, aki tényleg hát egy ideális világban élt, mert ő meditált, meg tanult, meg...
De már nem meditál, ugye? De,
csak úgy most
azért azt tud kompenzálni.
Ja, igen, hírek, okay. És akkor most sokkal többet kell meditálni, ahhoz, hogy eljusson arra a békés boldogságra,
igen.
Ami ez biztos. Hát, ami ideális lenne. De amúgy nagyon, nagyon aranyosak és nagyon támogatóak a szüleim, tényleg elképesztően jó fejek. Hát, hogy én hogyan kerültem erre a pályára? Én igazából mindig valami közéletivel akartam foglalkozni, és segíteni akartam az embereknek.
Lehet, hogy már ezért is mondta anyukád, hogy ne kezd politizálni, mert már érezte, hogy ez valahol ennek a csirája ott van benned.
Nem, hát én így valami hasznosat szerettem volna kezdeni az életemben. Segíteni akartam másoknak, én nagyon gondolkoztam, és társadalomtudomány, vagy természettudomány, vagy mit csináljak magammal pontosan. Én vagyok az, aki szerintem az összes fakultációra egyszerre járt, szóval elképzelésem sem volt, hogy mit akarok, és beadtam valami, hát én nem tudom, 15, vagy mi volt a maximum akkor, rengeteg különböző helyre én beadtam az orvosira, én beadtam pszichológiára, de beadtam tanárszakra is beadtam, meg bölcsésznek is, meg a politológia, mindenre beadtam.
Egy beékelő kérdés, hogy ez a nagyon széles érdeklődésed, ez a mai napig megvan egyébként?
Ó, igen, és amúgy ezért csodálatos dolog a politika, mert nagyon sok mindennel lehet foglalkozni.
Ez biztos is.
És de hogy ezt mondod, hogy csodálatos dolog a politika.
Én nagyon szeretem ezt a munkát, nagyon tök szeretem jó. ezt a szakmát, csak ezt így kevesen hiszik el nekem, hogy a politika amúgy egy olyan munka, ami nagyon sokat tud adni az embereknek, és ez egy nagyon jó érzés, amikor valaki jogalkot, és olyan dolgokon dolgozik, ami a következő évekre, meg évtizedekre több millió, meg 10 millió, sőt, hogy európai szinten ugye 100 millió ember életét befolyásolni tudja a jobb irányba, és ez nagyon felemelő dolog, de őszintén leszek, én nagyon sokáig el sem tudtam képzelni, hogy én valaha ide el fogok jutni. Mert nekem is azt mondta a családom, hogy legyen valami normális állásom, és akkor elmentem az orvosira, amit igazából szerettem. Azt éreztem, hogy itt tudok adni. Tudok valami hasznosat csinálni az életemmel, segítek másoknak, de engem mindig jobban érdekelt egy kicsit így a társadalmi része az orvoslásnak.
De azért végigcsináltad.
Persze, igen, meg utána én elvégeztem egy egészségügyi közgazdás mesterképzést Hollandiában, de még az orvosi közben is jártam a közgázra, szóval wow. Én így mentem mindenfelé. Voltam 3,5 évig rezidens az egyes női klinikán, szülésznőgyógyász szakirányon. Én nagyon szerettem, de hogy valahogyan mindig ott volt bennem ez a felelősségtudat, hogy én szeretnék a nagy kérdésekkel foglalkozni. Én szeretném azt, hogy a nagy rendszereket tegyük egy kicsit jobbá. Uh-huh. És ez egyre...
Tehát nem volt elég hatása a munkádnak? Ezt így is meg lehet innen közelíteni?
Nem, szerintem orvosként sokkal közvetlenebb hatása van az ember munkájának. Ugye a politikai munka az egy távlati dolog. Ugye én mindig azt éreztem, hogy itt vagyok ebben az elképesztően rosszul működő rendszerben, és én nagyon sokat tudok adni azoknak, akikkel foglalkozom, meg is remélem, hogy tudok adni, de úgy látom, hogy a rendszer rossz. És azt éreztem, hogy ha a rendszer nem lesz jobb, és hogy a rendszer nem lesz működőképesebb, és humánusabb, és emberibb, akkor mindenki sokkal több nehézséggel fog küzdeni a napi munkájában, a napi életében, akár orvosként, akár betegként, akár bármilyen más személyként van benne a láncban. És én így azt éreztem, hogy én így a rendszer szeretném megjavítani.
És ez hányba volt, amikor te, vagy amikor kezdődött akkor ez az átállás a szülésznőgyógyászból a politikába?
Hát én, hogy volt, amikor volt az olimpia 2017?
A 17 februárjában volt, igen. Nem? A olimpia, és 16-ban kezdtétek szervezni.
Hát azért azt kell tudni rólam, hogy nekem a politikai érdeklődés, meg az, hogy különböző politikai aktivitást kifejtettem, azért ez így igazából az egyetem óta végigkísért. Tehát én nagyon sok mindent csináltam, csak úgy éreztem nagyon sokáig, hogy én nem érzem magam képviselve, egyik szervezet által sem csapódtam ide-oda, voltam a Liberális Fiatalok Egyesületében, dolgoztam nemzetközi ifjúságpolitikában a mostani frakciónknak, az ALDE-nak az ifjúsági tagozatával, jártuk Európát, képzéseket tartottunk, utána én még az Együtt pártnak és az ifjúsági szervezetében dolgoztam, aztán azt is ott hagytam. Szóval én így kerestem azt a teret, ahol így tudnék valamit tenni, és akkor egy ponton úgy voltam vele, hogy jó, hát ezt így egyáltalán ezt így feladom, ez nincs, és én már a 2014-es kétharmados győzelem nagyjából egy időben diplomáztam le az egyetemen, és én akkor gondoltam azt, hogy oké, akkor itt most nekem...
Hú, de régen volt már az. Ugye? Most, ahogy így mondott, 14-es kétharmadáson, 10 éves lesz az a kétharmad.
Nekem az nagyon durva, amit mondasz, hogy így ezek szerint csináltad az orvosit, önkénteskedtél civilként, emellett még végeztél ilyen-olyan képzéseket, tehát ez ilyen iszonyatosan sok tevékenység egyszerre, és hogy csak ezen gondolkodtam, hogy ezt hogy lehetett bírni, vagy nem aprózott szét, és hogy vagy neked ez valójában egy ilyen életstílus, hogy egyszerre tudsz rengeteg minden dologgal foglalkozni.
Én nagyon szeretek egyszerre több dologgal foglalkozni, és...
De nagy mázli, hogy vannak ilyen emberek.
Meg olyan dolgokat csináltam, amiket szeretek, és az így energiával töltött fel. Meg ugye azt éreztem, hogy keresem a helyemet a világban, keresem azt, aminek így értelme van, amit tud másoknak adni, és azért ez a nyugodatlanság hozzájárult ahhoz, hogy egy ponton úgy éreztem, hogy hát így nem lehet itt máshol keresgélni, hanem meg kell csinálni a sajátunkat. És ugye én úgy keveredtem bele ebbe az egész történetbe, hogy a Fekete Győr Andris még talán valamikor 2015 végén talán felhívott egy olyan ötlettel, hogy ő szeretne egy pártot csinálni. Ugye mi az Andrissal...
Honnan ismertétek egymást?
Középiskolában alattam járt egy évvel. És akkor benne voltunk egy ilyen tágabb baráti társaságban, akikkel nem tudom így. Sitáborban együtt sieltünk, meg ilyen lazábban kötöttünk egymáshoz, de én az Andrist utána érettségi után nem láttam. És 2015 végén tényleg így felhívott ezzel, hogy így, szia, emlékszel még rám, én vagyok a Fekete Győr András, emlékszel, együtt sieltünk, és akkor, hogy találkozunk már, és ott levezette azt, hogy ő úgy érzi, hogy szeretne egy pártot létrehozni Magyarországon, amely egy európai útra vezeti az országot, amely a demokratikus szabadságokat képviseli, a fiatalokat képviseli, képviseletet akar adni azoknak, akiknek nincs máshol hangjuk. És én azt gondoltam, hogy Csáv, az egy teljesen idióta. Hát tényleg. És így ott ültünk, nem tudom, ilyen 20 pár évesen, hát így senkinek sem volt, hogy pénzzel befolyásod, hogy ez egy pártot akarsz csinálni.
Meg megint egy kétharmad után.
Igen. Csak hogy aztán utána gondolkoztam azon, hogy basszus, én is igazából pont ezt szeretném, vagy pont egy ilyen pártot, pont egy ilyen közösséget, és annyira lendületes volt az Andris, és ugye hát ismeritek, hogy ő milyen annyira tud hinni dolgokban, és
igen.
Ez olyan motiváló, hogy úgy volt szemben, hogy nagyon van basszus, hát így vágjunk bele ezzel az őrülten, nézzük meg, hogy milyen szemben. És hát... Én részben ennek köszönhetően költöztem haza Hollandiából is, mert amikor ezt elkezdtük, akkor még pont a kinti képzésemet csináltam, és akkor ezután volt az, hogy jó, hát ezt a projektet, ezt így nézzük meg hosszú távon, és akkor elkezdtem dolgozni orvosként, és akkor ez párhuzamosan ment egy darabig.
Ugye, csak teglásonálás.
Igen.
Te is figyelj csak, ugye az elején mondtam a bemutatkozódban, hogy...
Ősrobbanás, most jön az.
Még nem az ősrobbanáson, majd szólok az ősrobbanáson. Most még csak az van, hogy mindig is akartál az Európai Parlamentben dolgozni, és akkor ott látszott, hogy hát azért mindig is az túlzás, úgyhogy akkor itt az a kérdés, hogy ez mikor fogalmazódott meg benned, mert ugye most már azért a nagy közönség téged abszolút az Európai Parlamenti képviselőként ismer. Viszont nyilván nem voltál mindig az, tehát hol jött meg ez a gondolat, hogy akár európai parlamenti képviselő, ez is lehetne egy karrierút.
Nekem alapvetően a politikai ébredésem az a magyar EU csatlakozáskor kezdődött, amikor emlékszem arra a képre, amikor a csatlakozás napján rengeteg különböző ember jelent meg itt Budapesten az utcákon, ilyen óriási ünneplés volt, tűzijáték, zászlók, meg minden, és így én éreztem egy ilyen elképesztően felemelő érzés, hogy végre megérkeztünk valahova, végre megérkeztünk egy ilyen sokszínű, nyitott, demokratikus közösségbe. Azért
nekem
az én...
ez olyan libabőrös, hogy nem. Fú, de kemény ez.
Szomorú.
Igen, de bocsánat, folytasd.
És ugye ez nekem azért is jelentett sokat, mert az én rendszer, vagy az én családom az előző rendszerben nagyon-nagyon sokat küzdött az ellen, hogy távolodjunk Európától. Az én nagyszüleim, akiket én már sajnos nem ismerhettem, anyukám elmondása szerint a Szabad Európa Rádiót hallgattak ugye a pincében, és hogy az európaiság, az, hogy megérkezni ebbe a közösségbe, ez egy ilyen az egész családot átjáró eszme volt, és amikor én 2004-ben tényleg gimis voltam, gimi elején jártam, és úgy éreztem, hogy na hát innentől kezdve az én életem ebben az ilyen boldog, demokratikus, nyitott közösségben fog lezajlani, hogy milyen sok lehetőség van előttem, és ez milyen fantasztikus, és mennyire sajnáltam azt, hogy ezt nagypapám már nem láthatja, és hogy ez egy ilyen katarzis volt nekem, ami azóta így belülről formál engem, és ugye ehhez képest nekem nagyon megdöbbentő volt látni azt, hogy a 2010-es kormányváltást követően milyen ütemben kezdett el leépülni minden, amit én így adottnak vettem, gyakorlatilag tényleg az öntudatra ébredésemnek az elején.
És,
jó hamar ébredtél egyébként öntudatodra, mert hány éves voltál akkor? 12, 3, 4, valami ilyesmi, nem?
Nem, egy kicsit több. 15-16.
Jó, azért szerintem az továbbra is viszonylag elég korán van. De ez arra emlékszem ezzel az európai parlamenti csatlakozással, csak hogy mekkora szó volt, én akkor még Szegeden éltem, szegedi vagyok, és Szegeden, hogyha szegedi hallgatóink vannak, van a Nagyáruház, és képzétek el, hogy a Nagyáruháznak a bejárata fölé majdnem 2 évig volt kifeszítve a visszaszámláló, hogy mikor történik meg az Európai Unióhoz való csatlakozásunk, és ez is nekem tök libabőrös, hogy ami az első szám, amire emlékszem, az 400-valahány nap. És minden nap elmennek ott az emberek, és minden nap néztük, hogy mennyi van még addig, hogy Magyarország az EU része lesz. Tök jó.
Hát igen.
Nem és tudom, miért érzékenyültem ettől, de hát elérzékenyültem.
Ez fontos
pillanat volt.
És aztán arra emlékszem, hogy valamikor 2011 körül lehetett az, én fogalmam sincs, hogy kerültem ebbe, mondom, keresem az utamat sok felé, hogy valamiért egy LMP-s európai parlamenti látogató csoportba keveredtem. Tényleg? Valami haverom hivatott meg, mert nem tudom összerakni, hogy én mit kerestem ott. És hogy egy zöld LP képviselő, zöld-német LP képviselő irodájában fogadtak minket egy csoporttal. És én arra az érzésre emlékszem, hogy amikor beléptem ebbe az épületbe, hogy úgy voltam, hogy úristen, hogy így szeretnék dolgozni. És aztán annyira kétségbejtő volt az, hogy aztán rájöttem, hogy hát én nem fogok tudni itt dolgozni, mert hogy nekem nincs pártom. Hogy nincsen pártja Magyarországon az olyan embereknek, mint amilyen én vagyok. Aki a szabadságjogokban hisz egy nyitott, fejlődő európai Magyarországban, hogy mindegyik párt más, mindegyik párt másról szól, nekem hiteltelen volt, nem szólított meg engem, és hogy ezért valamiért egy ilyen fantasztikus érzés volt, amikor 2019-ben először megválasztott képviselőnként a saját pártomat, a saját közösségemet képviselve átléptem először azt a küszöböt, ahol korábban megfordultam.
Te végig hittél egyébként benne, hogy sikerülni fog, és mandátumot fog szerezni?
19-ben?
Igen.
Hát én azt nagyon, nagyon egy lapra raktam fel mindent, szóval én nem nagyon...
Te akkor el is, abba is hagytad a kampány idejére a munkát, meg nem tudom, szóval, hogy így fel is áldoztál dolgokat az akkori életedből, vagy...
Én relatíve hamar egy nagyon nagy lépést tettem előre. Én először... Hogy volt, hogy 2017-ben, amikor a Momentum párttá alakult, akkor az első elnökség megválasztására én jelentkeztem, és aztán nagyon-nagyon sokat dilemmáztam rajta, hogy ez jó ötlete, mert akkor még dolgoztam, meg nagyon sok minden más volt az életemben, ami így teljesen másról szólt, de ugye akkor éreztem, hogy itt így elindul valami, és hát úgy szeretem volna ennek a része lenni. Ez ugye tavasszal volt, és én beadtam a pályázatomat, és aztán utána visszavontam. Mert úgy voltam vele, hogy én megijedtem, hogy akkor nekem most így itt kéne hagynom a munkámat, fel kéne mindent számolnom az életben, ami ugye egy politikai pályával nem fér össze, én ugye orvosként a...
Hát, nem fér össze egyébként?
Hát elvileg igen, aztán Magyarországon meg nem. Ez csak egy példa, hogy amikor a Nolimpia alatt egy videó került ki az Indexre, a régi Indexre rip, egy ilyen hosszú videó, amikor én és egy másik momentumos srácon keresztül lett bemutatva az aláírásgyűjtés, és ezt követően engem behívatott a főnököm, hogy ez micsoda.
Na, aha.
És aztán kiderült, hogy igazából nem ő akarta, hanem hogy ő is kapott egy telefont, hogy de. Szóval, hogy ezt így látták, hogy meg őszintén egy időben sem fért volna össze.
És ez már 17-ben volt, hát ez azóta mennyit romlott.
Persze, sokat, hát akkor se volt jó. Ja. De hogy akkor én így behúztam a kéziféket, és ezt követően azonban ugye voltak ilyen belső átalakulások a Momentumon belül akkor is, és úgy hozta az élet, hogy 2017 közepén, vagy nyáron újra ki lett írva egy időközi elnökségi tisztújítás, és akkor én úgy voltam vele, hogy ebbe most nekem így bele kell ugranom, mert nagyon fájt az, hogy nem vállalok felelősséget, hogy érzem, hogy itt van ez a közösség, amit formálni szeretnék, érzem azt, hogy vannak az ötleteim, az elképzeléseim, az egyenjogúságról, a demokráciáról, egy fejlődő országról, és hogy én így nem ugrok vele abba, hogy ezért itt tegyek, az egy nagyon rossz érzés volt nekem. Mm-hmm. És akkor egyik pillanatról a másikra az életem teljesen átalakult, megválasztottak, én akkor felmondtam, vagy hát igen, felmondtam,
És akkor teljesen erre tettem fel az életemet. Nyilván szerencsés helyzetben voltam, hogy ezt meg tudtam tenni, de azért ez 2019-re már úgy eléggé egy ilyen kiélezett...
Ez egy bátor húzás.
...helyzet volt. Hát én nagyon hittem ebben a sztoriban, őszintén szólva. Szóval én nem is tudtam elképzelni ezt, hogyan alakulhat máshogyan. Én...
Volt bármikor olyan pillanat, amikor elgondolkodtál, hogy ez egy jó döntés volt-e?
Hát...
Az elmúlt 5 évben.
Azt hiszem, én nem. Körülöttem mindenki teljesen idiótának nézett, és azt gondolta, hogy nem vagyok normális. Tehát, hogy tényleg ez...
De most mikorról beszélünk? Még 19 előtt?
19 előtt, igen, 19. Aha. Hát, azért még mostanában is néha, hogy... Miért kell ez neked?
Valószínűleg kóstas.
Hát, amúgy ez nagyon... Ez egy, csak egy ilyen vicces, ilyen side story, de hogy voltam egy... házi buliban még nem tudom, pár
ezeket
éve.
Ezeket szeretjük a legjobban egyébként, a száz sztorikat, úgyhogy...
És akkor találkoztam én új emberekkel, és megkérdeztem, hogy mivel foglalkozom, és mondtam, hogy mivel foglalkozom, politikus vagyok, és hogy rám néztek, hogy te politikus vagy, pedig olyan normálisnak tűntél.
Ez klasszik, igen. Jaj, de rossz ez egyébként, ez iszonyatosan káros szerintem, hogy ez van.
De pont ez is egy feladat szerintem, hogy beszéljünk arról, hogy ennek a szakmának igenis kell, hogy legyen hitele. És értem azt, hogy miért nem gondolják azt, hogy a politika egy tisztességes munka, egy tisztességes hivatás, mert nagyon sokan eljátszották a becsületét ennek a pályának, de hogy pont ez szerintem egy nagyon szép cél, nem? Hogy visszaállítsuk az emberek bizalmát.
Teljesen egyetértek, csak hogy nagyon nehéz ennyi fronton küzdeni. Most pont képzeld el, hogy erről volt nekem egy beszélgetésem tegnap, a testvéremmel, hogy mennyire nehéz az, hogy nem elég, hogy küzdened kell az ellen, a rendszer ellen, amit meg akarsz változtatni. Még a másik oldalon azokkal is küzdelmed van, akik amúgy te pártodat fognák, ha hinnének neked. És hogy ez egy kétoldali dolog, de nyilván meg ráadásul azért az, amit te mondasz, ez egy nagyon hosszú dolog bizalmat építeni, de azt gondolom, hogy egyébként egy megbízható kormányzóképes politikai pártot építeni is ugyanolyan hosszú idő, szóval nincs más út, csak a maratonfutás és a hosszú időn át befektetett munka. Át is kanyarodnék itt egyébként akkor arra, hogy a viszonylag hosszú időnek gondolom én azt, a politikában töltött időd, meg a Momentum létezéséhez képes, hogy te most már lassan 5 éve vagy képviselő, tök durva. És azért én szerintem nincs, nekünk biztos, hogy nincs olyan hallgatónk, aki még nem hallott rólad így, vagy úgy, vagy a független sajtóból, vagy sajnos a propagandából mindenképpen elég sokat beszélnek a munkásságodról, de szerintem az sokkal érdekesebb, hogy neked mi az, ami még mindig lökést és töltetet tud adni, vagy hogy hogyan szállsz föl újra és újra egy Brüsszelbe menő repülőgépre hajnalba, mi energetizál ebben a munkában, mit szeretsz a képviselőségben?
Én így nagyjából mindent szeretek a képviselőségben, kivéve a nagyon korán kelést.
De akkor mi minden van benne most a laikusoknak? Tehát mit csinálsz te, amit szeretsz?
Hát szerintem a legmegtisztelőbb dolog a világon az, hogy emberek bizalmából tudunk meghozni olyan döntéseket, amik a kontinens sorsát formálják. Tehát az, hogy 4,5 évvel ezelőtt a magyar választók 10%-a belém vetette azt a bizalmat, hogy azt szeretné, hogy én és Donát Anna képviseljem azokban az óriási nagy sorskérdésekben őket, hogy mi történik a magyar jogállamisággal, mi történik a klímaváltozás elleni küzdelemben, mi történik egy, nem tudom, háború, vagy egy világjárvány esetén. Ez egy elképesztően nagy felelősség, és nagyon motiváló. Hát ugye mi az Európai Parlamentben olyan törvényeken dolgozunk, amely több százmillió ember életét tudja jobbá tenni. És nekem ráadásul ugye ez egy nagyon fontos érzés, hogy ugye mindezt magyar képviselőként teszem, magyar ellenzéki képviselőként állok egy óriási megafonnal a kezemben a világ egyik legnagyobb színpadán. És nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen történeteket mondunk el, és hogyan, és mire használjuk ezt. Mert ez egy lehetőség számomra, hogy kicsit hangot adjak azoknak, akiknek amúgy a hétköznapokban itt Magyarországon nem annyira van hangjuk. Ki tudom hangosítani azokat a történeteket, amiket nagyon fontos, hogy meghalljon a világ. És én úgy érzem, hogy sikerült az elmúlt pár évben elérni azt, hogy Európa igenis felvegye a kesztyűt. És azt,
ezt akartam kérdezni, hogy meghallják egyébként? Tehát, hogy mi ezzel kapcsolatban a te élményed?
Szerintem radikálisan átalakult a Magyarországról alkotott kép az elmúlt időszakban, több irányból is. Szerintem egyrésztről be tudtuk nekik mutatni, hogy mi is a rendszer valódi természete.
Ezt nem ismerték, te úgy látod 19 előtt, vagy nem ilyen mélységig?
Szerintem... Nem féltek ennyire.
Én azt gondolom, hogy amit mi képviselünk ott Annával, az egy teljesen új hang volt. Egy sokkal bátrabb, sokkal hitelesebb, sokkal őszintébb hang, és nem is csak a miénk, hanem azoké, akiket mi összetudtunk kötni egy hitként, egy kapocsként az európai döntéshozókkal. Azt, hogy ki tudtunk vinni tüntető tanárokat, ki tudtunk vinni nőjogi aktivistákat, diákokat, önkormányzati képviselőket ellenzéki településekből, a bizottsági döntéshozókkal leültetni egy asztalba, az, hogy első kézből hallják azt, hogy milyen itt élni, milyen itt politizálni, nagyon-nagyon megrázó beszélgetéseket hallgattam. Ilyet
előttetek egyébként
végig.
Nem is csinált még soha senki, hogy így valóban hitként összeköti?
Ezt nem tudom, de én azért úgy éreztem, hogy sokszor tőlünk hallják először ezt. Uh-huh. És az, hogy létrejött a jogállamisági mechanizmus, hogy tényleg el lehetett zárni a pénzeket Orbán korrupt rendszerétől, és ezzel párhuzamosan egyre több közvetlen forrás ér el a civilekhez, a településekhez, ez egy óriási nagy előrelépés. Ezek, és az, hogy én a jogállamisági mechanizmuson tudtam dolgozni, Az egy fantasztikus dolog. Ez egy olyan törvény, amely alapjaiban át tudja alakítani Európát, hogyha jól van alkalmazva.
Elmagyarázod, úgy most olyan nagyon laikusként, mert ezért ez a jogállamiság, ez egy hű de nehéz kifejezés. Szerintem a politikát figyelő szavazóknak is csak egy marginális része, aki ezt valóban érti. Másrészt meg az van ezzel a pénzcsapok elzárásával, hogy én azt látom, most csak a saját köreimről tudok beszélni, hogy még az igazán ellenzéki szavazók sem értik, hogy ez mire jó. Uh-huh. Tehát, hogy ezt fölfogják, hogy alapvetően az Orbán kormány ellopja az ideérkező pénzeknek egy tetemes részét, ezért jó, ha nem jönnek, hiszen akkor nem tudnak lopni, de az, hogy ebből mi itt hogyan profitálunk, hogy azok a pénzek nem jönnek, na ezt nem értik már, már az én környezetembe levők sem.
Hát szerintem ez egy nagyon egyszerű dolog, hogy Európa nem egy bankautomata. Tehát, hogy ezt nem lehet ezt a rendszert arra használni, hogy így kivesztük a pénzt, aztán utána arra költjük, hogy Európát bomlasztjuk, anélkül, hogy az alapvető európai szabályokat betartanánk. Mert ugye ez történt. Az uniós pénzekből épült fel ez a korrupt oligarchikus rendszer, amely elszívja a levegőt itt Magyarországon mindenki elől, amely kiszorítja a piacról a tisztességes vállalkozókat, és amiből kiépült ez a médiabirodalom, ami tényleg elveszi még a párbeszéd és a informálódás lehetőségét is olyan sok millió embertől. Ezzel párhuzamosan nem garantálták azt, hogy ezek a pénzek bármilyen szempontból is megfelelően ellenőrizve lennének. És az, hogy ezt Európa tétlenül nézte 11 éven keresztül, az ahhoz vezetett, hogy ez a rendszer egyre jobban megkövült. És ugye ez a mechanizmus lehetőséget ad arra, hogy végső lehetőségként el lehessen zárni az európai forrásokat azoktól a kormányoktól, amelyek nem tartják be az európai feltételeket. És ez azért nagyon fontos dolog, mert Magyarországon, ugye nem, vagy Európában nem csak egy Orbáni probléma van. Európában egy demokrácia probléma van. Egyre több országban látjuk azt, hogy ezek az autokratikus, populista vezetők egyre nagyobb teret nyernek, és Európán belül hergelnek Európa ellen. És hogyha erre Európának nincsen eszköze, csak annyit tud mondani, hogy légy, ne csináld, akkor ez a közösség belülről fog szétrohadni. Mm-hmm. Ez senkinek sem az érdeke. Senkinek sem az érdeke, azoknak az érdeke, akik egy gyenge Európát szeretnének. Vlagyimir Putyin, kínai vezetés, meg egy csomó olyan ellenséges szándékokkal bíró hatalom, akiknek nem. A magyar és az európai emberek boldogulása a cél, és az ő kezükbe játszik a Orbán Viktor is. És azért nagyon fontos, hogy ez a lépés megtörtént, mert Európa végre meghúzott egy vörös vonalat. De emellett egy fontos eredményünk volt az is, hogy ezzel párhuzamosan azért tudtuk növelni a közvetlenül elérhető pénzek forrását, mert nyilván senkinek sem az a célja, hogy a kerületek, meg a kisvállalkozók, meg a civil szervezeteknek kapjanak támogatást, hanem azt, hogy a pénzek megfelelő helyre kerüljenek. És például én pár napja voltam kint Józsefvárosban, Budapest 8. kerületében, már szerintem a harmadik direkt pályázatot nyerték meg, és mesélték, hogy amúgy Magyarországon a magyar kormányhoz pályázva nem kaptak semmit. Itt meg 3-ból 3-at megnyertek, mert hogy jó a projekt, és a legjobb helyre megy a pénz, és a legjobb projekt valósul meg. Szóval szerintem ez egy óriási fordulat, és nyilván még több ilyen pénz kell, és még többet kell ezért dolgozni, de az fenntarthatatlan, hogy Európa finanszírozzon egy Európa ellenes rendszert.
Ez nagyon, mármint csak azt akartam mondani, hogy erről például én sem tudtam, és hogy ezek mennyire iszonyatosan fontosak, és mennyire jó lenne ezeket valahogy még jobban mutatni, hogy igenis el lehet ilyeneket érni. De bocs, közbe vágtam.
Meg azt kihangosítani ezt az alapgondolatot, hogy a belülről való szétrohadás a tét akkor, amikor engedjük, igen, hogy meg az, akit mi etetünk, az lényegében tőlünk, hogy mindjárt lopja egy idő után a kenyeret, szóval, hogy ez nonsens. Ez, tehát, hogy ebben az elmúlt pár évben, 4,5 évben azért itt Magyarországon jócskán romlott a helyzet. Jogállamisági kérdésekben is, gazdasági kérdésekben is, külpolitikai kérdésekben is, nem sorolom, sajnos mindannyian tudjuk, hogy mennyi tekintetben romlott. Te hogy látod kint, akár képviselőtársak, kollégák kérdésein, Magyarországhoz való attitűdjükben, hogy ők érzékelik-e 19 óta ezt a romlást, mi érdekelte őket akkor, mi az, ami foglalkoztatja velünk kapcsolatban őket most. Most akár az ilyen informális beszélgetésekre is gondolok, hogy egyszerűen hogy látod, hogy ők hogyan vélekednek Magyarországról az elmúlt 5 évben?
Szerintem az egy óriási nagy változás, amit én hiszem, hogy mi értünk el annával, hogy látják a reményt Magyarországon. Mert szerintem nagyon sokáig úgy tekintetek Magyarországra, sajnos, hogy hát itt már nincs mit tenni. Itt ez...
Megy a levesbe valójában? Nem azt, hogy megy a levesbe,
de hát, hogy így itt van Orbán Viktor, és nincsen senki más. És szerintem azt tudtuk megmutatni, hogy van igenis egy bátor, karakán, gondolkodó európai generáció Magyarországon, akik ott vannak, harcolnak, és előbb-utóbb el fogják érni a változást. Mert szerintem ezt keresik nagyon sokan, a reményt, mint nyilván belföldön is, mi is, választók is, meg a barátaink is, meg a szüleink is, mindenki azt keresi, hogy így miben lehet bízni, miben lehet kapaszkodni, és őszintén szólva szerintem Magyarország külföldi barátai is pont ezt keresik, hogy mitől lesz végre az ország jobb, és boldogabb, és ugyanolyan szerethető, mint amire emlékeznek. Mert a legnagyobb kérdés, amit nekem mindig feltesznek, hogy így nem értik, hogy miért jó az a magyar embereknek, hogy Orbán Viktorra szavaznak. Mert így kívülről nézve azt látják, hogy hát így iszonyatos helyzetben van a gazdaság, a női jogok, az emberi jogok egyre jobban csorbulnak, itt van a szomszédban egy háború, amiben magyar emberek is meghalnak, és ehhez képest az agresszor oldalára áll, Orbán miatt nem jön az EU-s pénz, és ugye ez a kérdés, hogy miért? Uh-huh. És
most már jobban értik, hogy miért, vagy hogy...
Szerintem értik azt is, hogy miért, persze, hogy
a propaganda
szerepe, a korrupció, a megfélemlítés, ezeket el tudtuk mondani, de szerintem most már azt is jobban értik, hogy hogyan lesz ez más. És én így őszintén hiszem azt, hogy amit mi az Európai Parlamentben megmutatunk Annával, az, hogy igenis tudunk dolgozni egy szolidáris, fenntartható, emberséges Európáért, emberséges Magyarországért, ez egy olyan vízió, amit hiszem, hogy Magyarországon is sokan szeretnének látni belföldön. Mert nagyon sokszor sajnos az hiányzik, hogy nem arról beszélnek a politikusok, hogy mi lesz, hanem az, hogy most mi a baj. És persze lehet arról beszélni, hogy mi a baj, és mindenkinek nagyon sok problémája van az Orbán rendszerrel, és hogy nekem is, de hogy egyértelműen egy képet, egy aspirációt kell mutatnunk, hogy lehet ez az ország más, ez meg tud változni. Van lehetőség arra, hogy máshogy éljünk, jobban éljünk, boldogabban éljünk, hogy mosolyogjanak az emberek egymásra az utcán. Mert szerintem nagyon sokan ezt felejtették el, hogy ez lehet más is. Ez az apátia, a kiábrándultság, és teljesen értem, hogy ez honnan jön, de hogy ez a legjobban játszik sajnos az Orbán rendszer felmaradásának a kezébe, hogy az emberek még azt a reményt is feladták, hogy változhat.
Volt is egyébként itt egy adásunk, amiben a Málna vezetésével a a mi a most
passzivitás,
hirtelen akartam mondani, nem.
Rendszerigazolás.
Tehát valamilyen tehetetlenség.
Tanult tehetetlenség.
Fogalmával köszönöm szépen. Ismerkedtünk meg, és hogy azzal, hogy minél kevésbé hiszünk benne, hogy mi változást tudunk elhozni, annál kevésbé fogunk bármit is tenni, és hát nyilván ezt amúgy mi is érzékeljük, és én őszintén szólva most nagyon... Engem teljesen motivál az, hogy te ennyire lelkes vagy.
Engem nagyon, igen.
Komolyan mondom, mert nagyon, nagyon ritka most. Nem, azért mi is elég sokat találkozunk politikusokkal is, politika közeli emberekkel. Ide is hívtunk már egy csomó mindenkit. És az, hogy valaki ennyire bizakodó és reményteli, és azt mondja, hogy igenis tudunk is mit tenni, tehát nem csak az van, hogy nekem az attitűdöm jó, hanem hogy én meg tudom mutatni, hogy mi mindent
látom
tudunk
a cselekvési
tenni,
lehetőséget,
és cselekvési tervem van, és cselekvési lehetőségeim. Ez egy ilyen nagyon, nem tudom, nagyon
ritka,
felemelő, meg ritka.
Igen.
De ez szerintem, mert én köszönöm, hogy ezt mondjátok, és ez így jól esik, de hát csak nézzük meg, hogy hova értünk el ilyen rövid idő alatt. Tehát ugye most beszéltünk arról, hogy 2017-ben alakult a Momentum, mert azért ez nem volt olyan régen.
És szerintem amúgy ez egy kulcs gondolat olyan szempontból, hogy két szempontból, a csodavárás szempontjából, meg a türelmetlenség szempontjából.
Nagyon nem volt régen, igen.
Hát, de meg hogy miért nem hiszünk magunkban? Mi, mint közösség, hát annyira fantasztikus dolgokat értünk el, és minden szintjén a kormányzásnak megmutattuk azt, hogy igenis van egy új generáció, aki bátor és mer, és többet tud, és akar, és el tud érni változást, csak megnézzük azt, hogy egy önkormányzatot hogyan tudtunk felforgatni. Nekem mindig Sebők Évi volt egy ilyen motivációm, aki Orosházán egyedül rambóként küzdött azért elképesztően fideszes és patriarchális testületben, és hogy már ott így mennyire felkavarta a helyi közösséget, és ugye ő most az országgyűlésben dolgozik képviselőként, vagy akár nem tudom, Soproni Tamás, akivel biztosan ti is nagyon jót tudtatok beszélgetni arról a sok csodálatos dologról, amivel Terézvárost átalakította, de nekem az tényleg az is látni, hogy milyen bátran küzdenek az országgyűlési képviselőink. Hát, és ráadásul ugye őket így majdnem mindenkit ismertem, ilyen kisrácként, meg fiatalként, és tudom, hogy honnan jöttünk, és hova értünk el, és hogy még milyen sok lehetőség van ebben a generációban, ezekben a gondolatokban, ebben a vízióban, szerintem ez egy fantasztikus út.
Ezzel én egyébként maximálisan egyetértek, szerintem ott rontjuk el, vagy ott rontottuk el, hogy mint amikor, hogy mi az a műszak, amire tervezem, most nem tudok jobb analógiát hozni ennél, hogy amikor azt mondják, hogy neked, mondjuk én dolgoztam tiniként még a Sziget Fesztiválon pultosként, és ha azt mondták, hogy déltől éjfélig tart a pultműszak, akkor úgy kalkuláltam az energiámmal, igen, hogy akkor éjfélkor vége, és akkor én éjfélre elfáradok. És ha azt mondták, mit tudom, 10-kor, hogy de hajnal 2-ig fog kellened maradni, mert látjuk, hogy kurva nagy a forgalom, akkor 10-kor föltoningultam magamat a hajnal 2-re. És hogy
vagy tartalékolsz egy kicsit, vagy nem tudom.
Vagy nem tudom, igen, de hogy az a gond szerintem sokszor, hogy nem a picike részcélokat, igen, és azt nézzük, hogy egy-egy új pályázati lehetőség és EU-s forrás, egy-egy megdöntött önkormányzat, tehát egy-egy tégla mekkora érték, hanem hogy takarodjon már végre el a NER. Ami viszont önmagában, nyilván ez a végcél, csak hogy ez egy annyira nagy feladat, hogyha ezt nem bontjuk le a pici alcélokra, akkor szerintem könnyű elveszteni a lelkesedést, meg apátiába süllyedni.
Hát ez igaz, igen, de azért ne felejtsük el a nagy célt sem. Tehát, hogy nyilván jók az ilyen pici részcélok, de hát, hogy ha így ne... Tehát azért az alapvető feladat az tényleg az, hogy van egy rendszer, amely gonosz, megfojtja az országot, és elveszi a lehetőséget több millió magyar embertől. És ezt a rendszert mielőbb megváltoztatni, alapvető morális kötelességünk. Szerintem nincs más út. Tehát, hogy egyszerűen így nem tudsz úgy politizálni, hogy ne így gondolkodjál most jelenleg Magyarországon ellenzékben. És így minden harc, amiben belemész, az a legfontosabb harc. Mert ahhoz vezet, hogy minél hamarabb tényleg el tudjuk érni azt a változást, ami egy morális imperatívus szerintem nekünk, hogy ezért cselekedjünk.
Nagyon sok inspiráló gondolatot mond, ez tényleg a minden harc, a harc, az nekem szintén nagyon tetszik, mert hogy nyilván ebbe is van hullámzás, és viszont muszáj átérnünk lassan az izére, mert mindjárt lejár az idők,
és felteheted a kérdésed, Málna, most itt az idő.
Eljött a dübörgés, vagy ősrobbanás.
Ősrobbanás.
Az ősrobbanás. Mit jelent ez, hogy a Spotify egy ősrobbanás? Mi van ott? Hát, na, vagy elszint, kérlek szépen, muszáj megtudni.
Nem, mert alapvetően az van, hogy amikor mi országjárunk, és ugye elég sokat szoktunk a kis csapatommal menni, itt az én Spotify-on van rákötve az autórádióra, és akkor ott mindenki azt rak be, amit szeretne. És akkor így a csapat hangulatától függően hallgatunk, nem tudom, Krúbit, meg Dénest, meg Központi Hatalmat, igen, vagy a Napfény járja át a szívem újra, vagy a, nem tudom, Ramones, vagy nem tudom, hogy éppen mihez van kedvünk, és hogy egy ilyen óriási káosz, már csak ez, és akkor utána rájönnek olyan csodálatos mesterművek, mint 12 óra nyugtató zene kutyáknak, podcastjaim, és így egy random generátort benyomnál.
Milyen valaki podcastokat hallgatsz most, amiket szeret?
A BBC Global News podcastet szoktam minden reggel meghallgatni, a Pod Save the World-ot.
Ez milyen hosszú egyébként ez a...
Az egy fél órás, vagy ilyen 25 perc, és így... Ez egy ilyen velinor napomot
tömjön a világban. Ez nagyon jó, ez nekem tetszik.
Nekem is.
Készülődök otthon, és akkor ott így meghallgatom, hogy mi történt a világ különböző tájain, és hát
szokott ebben lenni bármi pozitívum?
Amúgy egész sok.
Tök jó.
Attól
tehát fel. Nem lehoz az életről minden egyes
hát
reggel.
Most azért mostanában...
De.
Tehát a világ... Most azért, tehát hogy ne legyenek illúzióink, mert nyilván, hogy a világ most jelenleg egy eléggé nyomasztó hely. Háborúk, embertelenség, jogfosztás, demokrácia visszacsúszás, klímaváltozás, tehát ez így nem jó. De ez ugyanúgy felelősséggel is jár szerintem nekünk, akik a politikát formáljuk, hogy igenis ennek így ellen kell tartanunk, és így meg kell találnunk azokat a fogóckodókat, ahogyan reményt és bizakodást tudunk adni azoknak az embereknek, akik megoldást keresnek.
Jó,
és
neked a pohár az félig tele, ez most már lejött
ebből
az adásból.
De hogy ebben a podcastben is, hogy olyan sok ilyen kis pici sikertörténet, vagy nagyobb sikertörténet is így ott van, és például ez egy jó nagy sikertörténet, mondjuk a lengyel választások.
Ez így van.
Ami most volt, hát, hogy így mekkora, meg kell találnunk azt, hogy mik azok a hírek a sok rossz közül, amik segítenek nekünk tovább menni ezen az úton, és én hiszem azt, hogy például tényleg a lengyel választás az egész magyar ellenzéki közösségnek tud egy olyan lendületet adni, hogy igenis minden rendszer megbukik egyszer. És igenis a gonosz, korrupt, nőellenes, elnyomó rendszereket is lehet váltani. Ők kezdték, majd mi folytatjuk.
Igen. Úgy érzem, a lengyelek ilyen 20-30 évente adnak nekünk egy lendületet, hogy srácok, ti is meg tudjátok csinálni, mindig előttünk vannak kicsit. Mit hallgatsz még?
A Pod Save the World-et szoktam hallgatni, az egy nagyon-nagyon jó podcast, ami hát ez is ilyen világpolitikáról szól. Én is voltam benne vendégként. Obamának a volt tanácsadói csinálják. Nagyon javaslom mindenkinek. Ennek van az amerikai kiadása, a Pod Save America, ami amerikai belpolitikáról szól.
Hát magyarul esetleg valamit, hogyha olyan hallgatóink is vannak, akiknek az angol komfortos.
Hát én a Partizánt szoktam hallgatni, meg a Hold blogot, vagy a Holdnak van egy ilyen, Hold alapkezelőnek van egy ilyen
tök jó podcastje. Ez
nekem is
úgy. Meg jó nagy podcaster vagyok magam is.
Én nagyon sok mindent szoktam hallgatni.
És mi az, ami feltölt? Mert a podcast az valószínűleg részben ilyen, hogy kikapcsolódás akár kutyasétához, napindításhoz. Mit csinálsz te azért, hogy ez a lelkesedés meg lendület?
Már most munkán kívüli dolgokra gondolom.
Abszolút, abszolút. Tehát mivel őrzöd meg ezt a...
Van, hogy nem dolgozol, kezdjük ott.
Sajnos keveset, de hogy azért szerintem majd az ember boldogság az egy kulcs, hogy én normális ember maradjon, és hogy így legyenek barátok, akikkel így nem a munkáról beszél, ugye a munka az nekem a politika, szóval van,
hogy teljesen más. És nincs olyan egyébként, hogy találkozol a barátaiddal, és a politikáról akarnak veled beszélgetni?
Dehogy nem, csak én megmondom, és srácok, hogy létszére dolgozunk.
Igen.
Nem, de hogy tényleg szerintem nagyon könnyen be tud az ember kerülni egy ilyen politizáló buborékba, amikor elveszti a kapcsolatot azokkal az emberekkel, akiket képvisel, meg azokkal az emberekkel, akik amúgy így normális emberként élnek ebben a világban, és teljesen más ingerek és impulzusok érik minket, mint hát azért mi így eléggé, nem tudom, egy ilyen speciális helyzetben vagyunk, milyen geekek vagyunk, mi csak ezzel foglalkozunk.
Ez így van.
És nagyon fontos látni szerintem azt, hogy így...
Nem ebből áll a világ. Igen.
Szóval nyilván a barátok, meg család, meg hát a kutyáim, hát azok zseniálisak, a kutyáim, hát a kutyát tartani, az tényleg a legjobb meditáció nekem. Mert ha a kutyával van az ember, mi járunk mindenféle képzésekre, őrzővédő képzésre, meg nyomkövető képzésre kutyákkal, és ez tényleg, ha nem fókuszálok rá a kutyára, akkor ő így érzi azt, és akkor így na, mi van, Rizi, akkor most én is így feszegetem a határokat, mert látom azt, hogy nem tudom, elgondolkoztál azon, hogy most így mi történik a világban, és
igen, ez nagyon durván így van, Jézus, amit tegnap este feszülten sétáltatom kutyát, és úgy húzott a kutya, igen, hogy így igen, kitépte a vállamat nagyjából a helyére.
Szóval, hogy ott tartanak a jelenben a kutyák, de a barátok is, meg úgy, szerintem tényleg fontos az, hogy nem mindig a, nem tudom, világsorsáról tervezgessünk, hanem hogy csak így tudjuk megélni azt, hogy jaj, de jó, süti illat van a karácsonyi vásárban, és üljünk egy forralt bort, meg milyen szépek a levelek, és sétálgatunk az erdőben, és körülvesz minket egy ilyen boldog buborék.
Valójában ez gyakorlott, tudva vagy nem tudva, de ez.
Muszáj egy kicsit a női vonalra is jó terelni a témát, csak mert mindig, amikor olyasmiről beszélgetünk, aminek van női aspektusa, akkor azt meg szoktuk említeni, és azért most itt ülünk három nő, te európai parlamenti képviselő vagy, mi meg a házigazdák politikai ambícióval, szóval ez itt három alapvetően politikával foglalkozó nő, de te vagy az, aki most már azért 5 éve nagyon durván ki vagy téve a nyilvánosság. Minden hálás és nagyon hálátlan visszacsapódásainak is, és nyilván amit első kézből látunk, egyébként volt egy ezzel foglalkozó részünk is, hogy milyen elképesztő mélyen van a közbeszédnek a szintje, és hogy mit kell kiállni ma egy politikusnak a választópolgároktól, meg sokszor ugye trolloktól konkrétan. Mm. Az egyik kérdés az arra vonatkozva, hogy te ezt a mindenki által látható dolgot, ezt hogy viseled, vagy mi a megküzdési stratégiád ez ellen. A másik az meg kicsit tágabb kérdés, hogy te miben láthatod nehezebbnek a női politikai karriert, mint egy férfi esetében?
Magyarországon nem annyira jó nőnek lenni mostanában. Tehát nem csak politikus nőnek, bármilyen nőnek. Szerintem elképesztően mélyre süllyedt ez a közbeszéd, nem így alapvetően a nőkkel foglalkozik. Ha már bármilyen közszereplőnek megnézem a nyilvános oldalát, tényleg olyan dehonestáló kommenteket látok, amik így mélyen sértik őket a nőiességükben, de sajnos néha a hétköznapokban is érzékelem, hogy nem vagyunk egymással kedvesek, és nem vagyunk egymással figyelmesek, és ez ennek nyilván ugye a közszereplőkre is van egy lecsapódása. Most őszinte ezek amikor én gondolkoztam azon, hogy én tényleg így belevágjak ebbe a frontpolitika elnevezésű dologba, akkor nekem volt egy idézet, ami engem nagyon motivált ebben, és ezt most el fogom mondani, ez egy Orbán Viktor idézet.
Na, halljuk! Még nem volt ebben a műsorban Orbán Viktor idézet.
Orbán Viktor azt mondta, hogy a politika nem való a nőknek, mert nem elég kemények ehhez a munkához.
Ó, ezt értem, hogy miért
na jó, motivál. Akkor én most így jövök, és megmutatom neked veled.
Nagyon jó.
Ezt mondta. Hozzáteszem, tudjátok, ezzel nem csak az a baj, hogy a nők nem elég kemények, hanem azért is, hogy mert miért kell egyébként keménynek lenni, tehát ez egy férfiak által kreált cucc, és nem, én azt értem, hogy a mostani játékban rohadt keménynek kell lenni, csak ez szerintem nem szükségszerű, hogy ilyet kell kiállni, amit most ki kell állni. Ezt ők kreálták részben azért.
Hát ők kreálták, és hogy tényleg szerintem ez túllépett egy bizonyos határon. Nyilván, hogyha valaki a nyilvánosság elé kiáll, akkor az annak része, hogy mindenkinek van véleménye, nem is csak
a
gondolatairól.
Oké vagyok, hanem, de azért hát a pocskondiázásnak egy szintje azért.
Most őszintén egy autokratikus rendszer ellenzéke vagyunk. Tehát, hogy én mindig úgy vagyok vele, amikor így valami megüt vagy megérint, hogy mégis így mit vártál, hogy megdicsérnek? Tehát, hogy
De hogy akkor ezt tőled már, rólad már lepereg egy kicsit? Mert úgy nézel ki, mint aki, vagy megszoktad, és ezért már nem...
Megszoktam, megtanultam, meg ez így tényleg része ennek a rendszernek. Engem sokkal jobban érdekel az, hogy női politikusnak lenni tényleg így mekkora felelősség mások felé, azok felé, a nők felé, akiknek talán nincs olyan nagy lehetőségük ilyen nagy platform előtt elmondani a követelésüket arról, hogy igenis Magyarországon milyen keveset tesz mondjuk a kormány a családban belüli erőszak ellen, hogy mekkorák még igenis a munkahelyi bérkülönbségek, a hétköznapi szexizmus, a zaklatás, és hogy mit tudnánk ezzel ellen tenni politikaiként. Szerintem nőként így ez a feladatunk, hogy azért dolgozzunk női politikusként, hogy változzon a helyzet. És az is a felelősség része, hogy sokszor mi vagyunk egyedüli nőként az asztalnál. Szóval szerintem ehhez kell egy kicsit keménynek lenni, és ez tényleg kell, hogy így, ez egy szerep, ez egy ilyen kellemes teher, de hogy így tényleg én úgy érzem, hogy nekünk annával női politikusként az Európai Parlamentben a nőket kifejezetten kell képviselnünk, mert vannak olyan dolgok, amiket így nekünk jobban elmondanak, vagy amiket akár mi is jobban átérzünk, vagy átélünk, mint akár egy bármilyen jóindulatú férfi, aki, csak egy példát mondok, dolgoztunk egy városokról szóló jogalkotáson, és én voltam egyedüli nő, és a férfi kollégáinak fél órán keresztül kellett magyaráznom arról, hogy igenis miért kell több uniós pénzt költeni közvilágításra, mert hogy nekem teljesen más érzés átmenni egy parkon, mint neki.
Ez így van. Igen.
És hogy az a felelősség a nőiségben, hogy ezeket az élményeket elhozzuk, és ugye ezért fontos a reprezentáció ugye más téren is, hogy autentikus és hiteles hangok hangozzanak el, de ez egy
nem
ez egy szép feladat, amúgy. Hát, meg motiváló.
És mit most lehet, hogy hirtelen nincs meg a konkrét gondolat, de hogy mit üzennél azoknak a nőknek, akik esetleg most hallgatnak minket, tudjuk, hogy sok női hallgatónk van, és kacérkodnak azzal, hogy foglalkozzanak közélettel, politikával, nehezebb, több mindent kell kiállni. Hol térül ez meg? Miért éri meg?
Szerintem csodálatos dolog tenni valamit, építeni valamit. Engem mindig az motivál benne, hogy ha van egy véleményed a közösségedről, a városodról, a településedről, az országodról, a kontinensedről, és van lehetőséged egy olyan pozícióba kerülni, ahol így tehetsz azért, hogy ez megvalósuljon, ez a vélemény, ez a vízió, amit elképzelsz, akkor így lépd meg és csináld meg, mert senki nem fogja helyetted megcsinálni. Senki sem látja úgy a világot, mint te. És ugye mindenkinek ezt üzenném, hogy ez egy fantasztikus dolog, amikor így elérsz valamit, amikor így teremtesz valamit, ami így ott van, amit kitaláltál is, és aztán eléd tárul végül egy jogszabályban azt, hogy basszus, én ezt leszállítottam. A hazámnak, a választóimnak, a lakóközösségemnek, ez egy csodálatos dolog így adni másoknak. És ugye nagyon fontos az is, hogy szerintem tényleg az, hogy nőként nagyon-nagyon speciális szempontokat tudunk behozni, és sokkal több női hang kell, mert egy jó törvény az olyan, ami a társadalom egészét reprezentálja, de nem tudja a társadalom egészét reprezentálni egy jó törvény, hogyha a törvény alkotói között nincsenek ott azok, akik a társadalom felét alkotják. Szóval a közösségnek is szükség van több női politikusra, meg én hiszem tényleg azt, hogy ez a politika nevű szakma, ez egy csodálatos dolog, ami nagyon sok ilyen boldogságot tud adni azon keresztül, hogy mások életét jobbá lehet tenni ezen keresztül.
Egyébként, csak egy gondolat ehhez, mert hogy elhangzott egy fél mondat, hogy nem fogja helyetted senki más csinálni, és szerintem egy csomószor az gát például, hogy a nők hajlamosabbak azt gondolni, hogy jaj, úgyis van valaki, aki majd ezt megcsinálja, meg úgyis van más, aki ezzel foglalkozon, és hogy így nincs, iszonyú kevés nő van a politikában, hát úgyhogy csak ez megragadt még.
Igen, hát és meg semmit nem veszhet vele az ember szerintem. Maximum megpróbálja ezt a munkát, aztán nem tetszik. De hogy az egy nagyon fontos feladat lesz szerintem a demokrácia visszaépítésében, hogy tényleg el tudjuk érni azt, hogy az emberek foglalkozzanak a közösségükkel. És én mindig azt mondom, és hogy ez a Momentum gyökerei is egy kicsit ide vezetnek vissza, hogy a politika az nem csak annyi, hogy én így bemegyek az Európai Parlamentbe és jogalkotok, hanem az is politika, hogyha valaki felszólal amellett, hogy a településen levő iskola jobb körülmények között működjön. Az is politika, amikor így felszedem a házam elől a szemetet, amit valaki más ott hagyott. Az is politika, amikor segítek bevásárolni az öreg néninek, mert hogy segítek másoknak, hogy változzanak a körülmények abba az irányba, amit is szeretnék, hogy ha mondjuk így megszervezünk egy kis csoportot, akikkel nem tudom, lefestünk padokat, az is politika. És hogy aminek van hatása, szerintem az mind része annak a dolognak, amit mi közszolgálatnak hívunk, csak hogy ez nagyon el van idegenítve, el van távolítva, undorítóvá vált, pedig az amúgy sokkal, sokkal szebb dolog.
Köszönjük szépen, és köszönöm szépen a beszélgetést, a műsor végéhez értünk, nagyon köszi, hogy itt voltatok, megnéztetek, meghallgattatok minket, ez volt az, amiről Anya nem beszélt 13. adása Cseh Katalin Katkával. ez az adás, mint ahogy a többi sem jöhetett volna létre az Indítsuk be Magyarországot alapítvány támogatása nélkül. Ha szerettek minket és még nem követtek, akkor iratkozzatok fel a YouTube-on, Spotify-on vagy a többi lejátszó listán a csatornánkra. Ez az év utolsó adása is volt. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk az idén. Tartsatok velünk 2024-ben is. Katka, neked nagyon jó kampányt és sok sikert a választásokon. Nektek, többieknek pedig boldog karácsonyt, boldog új évet mindenkinek. Sziasztok!
Sziasztok!
Boldog karácsonyt!